Szeretettel köszöntelek így együttesen is mindnyájatokat. És engedjétek meg, hogy egy Péter levelében található igével kezdjem az ige hirdetést, és amikor elolvasom, akkor mondom meg, hogy miről szeretnék szólni. Lapozzátok föl, legyetek szívesek, Péter apostol második levelének az első fejezetét, és olvassuk el onnan a 12. és 13. verset. Péter apostol második leveléből az első fejezet, 12.-13. versét. Így hangzik ez. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Péter írja ezt a maga levelében az ő atyafiainak, és amiről szeretnék egy kicsit együtt gondolkozni veletek, ritkán szoktam, az, hogy az emlékezés, az milyen módon jelenik meg a Bibliában. Ugye egy nagyon egyszerű emberi tulajdonságunk ez, így lettünk megalkotva és megteremtve, hogy tudunk emlékezni. Ugye valamelyest tudnak kérdezem a gyermekeket, hogy kedves gyerekek, figyeljetek, az állatok tudnak emlékezni? Ugye az állatok is tudnak valamire emlékezni, de az ő emlékezésük az nem olyan erkölcsi természetű, mint az emberi, hanem inkább egy ilyen reflexszerű, ösztönös, hogy bizonyos jutalomért és előnyökért és bizonyos helyzetekért tudják a maguk helyzetét igazgatni, tehát idomíthatóak, ha úgy tetszik. De mi emberek nem idomíthatóakká kell váljunk. Sajnos a világunk most olyan irányba halad, hogy az idomítást próbálja inkább elérni nálunk embereknél, és talán ezért is tartom aktuálisnak, noha nem egy nagy profécia magyarázattal fogok előállni, vagy egy helyzetértékeléssel, amire az emberi lélek sokszor vágyik, meg is figyeltem ezt, csak így zárójelbe téve mondom, hogy ha olyan témáról van szó, ugye most az internet világában, amikor mindenki otthonról figyel kifelé a világra, a számítógépén keresztül, egy ilyen sajnálatos világot kellett megéljünk, neki a számítógépén keresztül nézi, hogy mit talál és mit mondanak, és ha olyan dolgokról van szó, ami a külső várható eseményeknek valami elemzése, arra mindenki odafigyel. Tehát arra, hogy merre tart a világ, erre mindenki odafigyel. De ha az lenne a cím, hogy merre tartok én, nem tudom, hogy mennyi lenne a hallgatóság. Ezt gondoljátok meg, hogy miért van ez így? Az agyunk, a kíváncsiságunk, az elménk, a figyelmi kíváncsiságunk miért így működik, hogy a világ merre tart? És én merre tartok? Ebben a merre tartó világban. Én merre tartok? Vagy sodor engem is valamelyest a világ, és úgy figyelem, és én is tartok arra, amerre megy a világ. Hogyan hat egymásra? És én emiatt is kezdtem ezzel az igével, ahogy Péter a maga levelében, ugye egy a jellem és az emberi élet fejlődése után azt mondja, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, na ha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Tehát az emlékezésnek hogy van helye a Bibliában? Egy kicsit ezt a ige csokrot hadd tárjam elétek, hogy milyen igékkel találkozunk valamelyest rendszerbe szedve, és aztán nektek oda kínálom, hogy gondoljátok ti magatok tovább, mert nem fogom kimeríteni az ige hirdetésben ezt a témát sem. A harmadik fejezetnek az első két versét is kérlek olvassátok el. Így hangzik ez. ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről az Úrnak és megtartónak általunk apostolok által közölt parancsolatjáról. Tehát itt megint Péter levelében ezt olvassuk, hogy amellyel a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkentgetem. Tehát egyrészt azt olvassuk, hogy a tiszta gondolkodás emlékeztetés által serkenthető. Meg szoktunk állni ezt így ízlelgetni, vagy most egy kicsit olyan újszerű is. És ugye az előző versben pedig azt olvassuk, hogy noha, ugye milyen az, amikor valaki olyan beszédet mond, amire azt mondjátok, hogy hát mi ezt tudjuk. Ez úgy tudjuk. És azt mondja, hogy tudom, hogy tudjátok, mégis mindenkor szeretnélek emlékeztetni titeket, noha tudjátok ezeket, méltónak vélem pedig, hogy ebben a, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Tehát az emlékeztetés való az ébrezgetésre is, és a tiszta gondolkodás megőrzésére is. És egy egyszerű régi gyakorlatra hadd utaljak. Mi volt a zsidóknak a szokása, sőt, még zsidók előtt, a híres hithősöknek, ha már a zsidó 11. fejezetéről volt szó, mi volt a szokásuk, hogy bizonyos emlékezetet állítsanak, emlékoszlopot, igen, mert ki kellett mondjam szinte, ugye emlékoszlopokat állítottak azért, hogy az Istennel szerzett tapasztalataikat, amik az ő tovább lépésükhöz is bátorítást adott, azt el ne felejtsék. Mert hát ugye emlékszünk rá, itt is a szó, hogy amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, állandóan abból fakadt a lázadás, mintha ez az emlékezés, ez elakadt volna és nem működne, hogy emlékezzetek, hogy mit cselekedett az Isten. Na így lesz a következőben is. Vagy ott van Dávidnak a híres nagy hitbeni bukásának az egyik részlete, hogy hány évig is üldözte Dávidot Saul? Vagy 10. És azt olvassuk a Szentírásban, azt mondja Dávid egyszer csak a szívében, egy napon mégis el kell vesszek a Saul keze által. Hát mi mondatja ezt vele? Mi? Az idegrendszerünk és az emlékezetünk között különös játék van. Kimerül az ember idegrendszere, elfárad. Hiába tudom, nem úgy működök, ahogy tudom. Mi ez? Mi ez? Mi az az emlékezés? Az emlékezés az nem egy puszta lexika, hogy tudom mi, hogy 2 × 2 = 4, emlékszek rá, mert megtanultam. Itt más jellegű erkölcsi emlékezésről van szó. Na, mi haladjunk ebben tovább, hogy emlékoszlopokat állítottak. Itt van például Jákob, a híres küzdelme, az ima küzdelme után is, ő maga is emlékoszlopot állított, Mózes első könyve 32. fejezetének a 30. versében, és elnevezte azt a helyet, lehet, hogy más a név még, nem? 32-30-ban. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Hát egy ilyen imaküzdelem után, amikor az ember lelke megszabadul a nyomás, a bűnteher, a rossz emlékek, az Ézsauval való, ha emlékezett rá, hogy jaj, becsaptam a testet, mire emlékezik? Le kellett küzdje ezt a lelki terhét az Istennel, és kapott ígéretet rá, hogy láttam az Isten színről színre, megszabadult az én lelkem, és elnevezte annak a helynek nevét Péniélnek, mert hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És ugye emlékeztek rá, van egy jövőbeni ígéret is, mondja, akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Ez is az emlékeztetés, hogy ember, emlékezzél, amikor majd benne leszel olyan küzdelmek között, amik vívódást, küzdelmeket okoznak a lelkedben, akkor emlékezzél, hogy Jákob, ő hogyan vívta, Mert akik Jákobban megtérnek hamisságukból, különös ez a sűrű gondolati tartalom, ahogy a Biblia ezt elénk hozza, keressétek meg. Aztán Mózes 5. könyvében találunk egy egyszerű, bátorító gondolatot. Mózes 5. könyve 7. fejezet 17-18. versében. Mózes 5. könyve 7. fejezet 17-18. verse. Ugye a letelepedés, Izrael elfoglalása időszakában hangzik el ez, még előtte. És mint az Isten belelát ott az ő zsidó követőinek, rá nem hallgató vagy hallgató népének a gondolatára, azt mondja, hogy ha azt mondod a te szívedben, többen vannak-e népek, mint én, miképpen űzhetem én ki őket? Ne féljetek, ne félj tőlük. Emlékezzél meg csak azokról, amiket cselekedett az Úr, a te Istened a fáraóval, és mind az egyiptombeliekkel. Tehát itt is az Isten mit tesz? Szóval amikor előre mész az életben, és azt látod, hogy hát ezt nem tudom, ez most nem megy, ez most lehetetlen lesz. Azt mondod a te szívedben, hát nagyobb ez a probléma, mint hogy meg tudnám oldani. Miképpen űzhetem ki? Ne félj tőlük. Emlékezzél. Maga az Isten mondja az embernek, emlékezzél. Tehát az emlékezésre az Isten, hogy fog, maga, magyar szóval appellál. Tehát maga az Isten szólít fel, hogy emlékezzél, ember. És ahogy te emlékezel, na úgy lesz a jövő is. De menjünk csak tovább megint. Amikor például Jeruzsálem pusztulásáról hallunk Jézus szájából, a tanítványoknak olyan lehetetlennek tűnt az a Jézusi beszéd, hogy itt kőkövön nem marad, hogy azt ugye eleve összekötötték a világ végével. Jézus azt azonnal ott nem választotta ketté, hogy félreértitek, nem akarta azonnal tisztázni a félreértést, pedig látta, hogy félreértik, és Jézus mégsem azonnal tisztázta a félreértést, hanem úgy válaszolt, hogy a félreértésüknek megfelelően, ha majd később kiderül a félreértés, akkor is érthető legyen a Jézusi válasz. Hát na, ilyen bölcsesség nekünk nincsen. Ugye ezt mindent figyelembe véve úgy válaszolok, hogy nem javítom ki a félreértést, de akik már nem értik félre, azok is meg fogják érteni, hogy hogyan válaszolt Jézus. Tehát ilyen bölcsesség kinek van? De amikor viszont ténylegesen elpusztul Jeruzsálem, egy különös emlékezésre volt szüksége azoknak, akik már nem pusztán zsidóként, hanem ugye keresztényként, Krisztus követőiként éltek. Nem tudom, mikor olvastátok utoljára a Nagy Küzdelem vagy Korszakok Nyomában című könyvnek az első fejezetét, ugye Jeruzsálem pusztulásáról. Különös ez, ahogy ott leírja, hogy ugye Cestius vezetésével a rómaiak körülveszik Jeruzsálemet, és emlékeztek, én is így kérdezem, mit mondott Jézus, amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. És senki ne menjen vissza semmiért, menekülés. Most ez volt csak az emlékezetükben. Tehát volt egy Jézusi mondat, egy lexikális mondat, és ennek a lexikális mondatnak hogy nézett ki a megélése, a gyakorlata, a hitbeni kiteljesedése? Mert Jézus nem mondott el részleteket. Azt nem mondta el, hogy majd mi fog pontosan történni, hanem csak, és ott sokat gondolkoztam ebből is úgy a lelkemben, úgy forgolódik ez a gondolat, hogy milyen az, amikor valamiről nincs pontos isteni kinyilatkoztatás, mint egy Aksimeonnál, hogy nincs pontos profécia, de a lélek indításából megy a templomba. Mert vágyik arra, akiről szólnak a proféciák, de hogy neki mikor kell a templomba mennie, hogy találkozzon a gyermek megváltóval, arra nincs semmi, csak a lélek indítása. Na itt is, amikor van egy Jeruzsálem, körbeveszik Cestius vezetésével a római seregek, És amikor már egyszerűen úgy érzik a zsidók, hogy föl kell adniuk a várost, már nem bírják tovább, amikor a rómaiak is úgy érzik, hogy most jött el a leigázásnak, a győzelemnek a pillanata és időszaka, akkor mindenki számára érthetetlen módon egyszer csak a rómaiak visszavonulnak és ott hagyják a várost. És mi történik? Ugye a harcban álló zsidók, azok a harci hév lendületével elmennek a római visszavonuló sereget üldözni, hát azok meg alig bírnak elmenekülni. Most, mikor kiürül a város, kiürülnek a város körüli a falvak is szinte, mert mindenki a rómaiakat üldözi, kivéve kik. Azok, akik emlékeztek Jézus beszédére, hogy amikor látjátok hadseregektől körülvéve Rómát, Jeruzsálemet, rómaiktól körülvéve Jeruzsálemet. És emlékeztek, volt leírja Ellen White, hogy volt egy ember, aki 7 éven át ott járt, kelt a városba, és az ostrom alatt még őt is megölték, mert nem akarták hallani, hogy elpusztul a város. Ez a közösségi önhitség, ez borzasztóvá teszi a gondolkodást és az emlékeket is. Nem emlékeztek rá, hogy mi. Szóval, hogy ez az ember a maga módján, de Jézus pusztulásra utaló szavait ismételgette, és nem hallgattak rá. Eszelősnek tartották csupán. És ugye megmenekültek azok, akik viszont Jézus szavára itt elhagyták a várost, és nem sok idejük volt, mert visszajöttek aztán Titus vezetésével a rómaiak, és teljesen porba döntötték. És ott a különös a küzdelem, ahogy ezt leírja, és a prófécia is milyen pontosan teljesedett, hogy egy következő fejedelem népe. Mert a fejedelem nagyon nem akarta elpusztítani a várost. Titus nagyon akarta óvni. Azt látta, hogy a zsidóknak a gondolkodása borzasztó rossz volt már. Egyszerűen undorodtak a zsidóknak az egymást felfaló magatartásától is. De a városnak az épülete, különösen templom épülete rendkívül impozáns volt, meg akart őrizni, nem tudta. Olyan erős volt a római katonákban a zsidó gyűlölet már, hogy egyszerűen a harciket fölülmúlta a parancsszót, és elpusztult be, bedobták a tüzet, és leégett. Tudjátok, hogy van helytelen emlékezés is? Bizonyára tudjátok, vagy sejtitek, hogy létezik helytelen emlékezés is. Például Mózes 4. könyvét, ha föllapozzuk, Mózes 4. könyvében, a 11. fejezetben, Mózes 4. könyve 11. fejezetében, 4., 5., 6. verset olvasom. Ugye a pusztai vándorlás még viszonylag az elején járunk. De a gyülevész, tehát a Mózes 4. könyve, 11. fejezet, 4., 5., 6. verse. De a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ad nekünk húst ennünk. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban, ingyen, az uborkákra és dinnyékre, a póréhagymákra, vöröshagymákra és a fokhagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával vagyunk. A szemünk előtt nincs egyéb, mint manna. Hát, ugye meg is mosolyogjuk ezt. Hát több probléma van ebben a felolvasott szakaszban. Egyrészt azt mondjuk, hogy ingyen. Hát rabszolgák voltak. Hát ha az ingyen munka az, a rabszolgaság, hát igen, ingyen dolgoztak. De ők másképp érték, másképp emlékeztek rá. Tehát amikor megváltoznak a körülmények, akkor milyen különös, hogy a gondolkodásunk is képes úgy kifordulni, hogy egyszerűen teljes rossz helyzetértékelés van az emlékünkben. Ezt ki tudja helyre rakni? Ezt ki tudja helyreállítani? És vajon a mai világunk nem arról szól, hogy rosszul emlékezzünk? Hát ma minden azért van, hogy az embereknek az emlékezés és az emlékező képessége helyén legyen. Az erkölcsi emlékezete tiszta legyen. Hát gondoljátok, hogy sátánnak Szóval jóvá hagyná ezt? Mikor tudjuk, hogy ő tudja, hogy kevés ideje van, és mit akar elsőképpen összezavarni? Hát lehet, hogy épp az emlékezésünket. Vagy többek között az emlékezésünket is össze akarja zavarni. Hogy rosszul is emlékezzünk, rosszul szemléljünk, rosszul értékeljünk ki, rosszul lássunk. Hát különbözőek az eredmények. Itt csak egy példát hoztam elő. Vagy ott van például, amikor említettük is a tanulmányunk átvételekor, Józsué és Káleb. 12 kémet elküldenek Kánaán földjére, kettőnek emlékében van az isteni ígéret. És ők az isteni ígéretnek megfelelően látják azt, hogy az Isten megígérte, hogy be tudunk menni. A többiek nem akarnak emlékezni az Isten ígéretére, ők csak arra emlékeznek, hogy nagy ez a nép, és elpusztítanak minket, és megesznek minket, és nem tudunk bemenni. Ugyanazt látja mindenki, mégis kettő a tíz ellenében vándorolni kényszerül plusz 40 évet. A többiek hitetlenség, nem mehettek be hitetlenség miatt. Tehát az emlékezésünkben fordul meg a hit és a hitetlenség szempontja is. Az emlékezésnek fontos szerepe van például a bűnrendezés területén. Itt is csak néhány gondolatot hadd említsek. Ezékiel könyve 36. fejezetében találunk, egy nagyon szép szakasz, de most nem azt az igét, amit innen nagyon szeretünk felolvasni, nem azt fogom, hanem ami utána következik. Ezékiel könyve 36. fejezetéből, ugye szoktuk a 26. 27. verset említeni, ugye az új szív és az új lélek Istentől való megteremtéséről, de itt azután olvassuk a 31. verset, és megemlékeztek, így kezdődik ez a vers, és megemlékeztek, vajon miről? Amikor az Isten új szívet ad, új lelket, azt cselekszi ő, hogy az ember az ő parancsolataiban járjon. És ezután olvassuk néhány verssel lejjebb, és megemlékeztek a ti gonosz utaitokról és cselekedeteitekről, amelyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat vétkeitek és utálatosságaitok miatt. Hát ki szereti magát megutálni? Másokat könnyen megy. De hogy magamat megutáljam? Hát ez miféle gondolkodásmód? Pedig ezt olvassuk, és ezt maga az Isten mondja, hogy amikor én adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, adok nektek hússzívet, azt gondolnák, hogy innentől jön a felhőtlen boldogság. Jaj, de jó lesz ez után nekem, meg másnak is, mellettem. És mégis azt mondja, hogy igen, idézhetjük azt, amit az Isten mondott, hogy megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól. Megsokasítom a fa gyümölcsét, tehát elmondja, hogy a megtérésnek jó lesz a következménye. Nyilván ott Izrael területén, és most a történelem végén vajon milyen ígéreteink vannak. Vigyázzunk ez is, nehogy az emlékeinkben összekeverjük, hogy az akkori ígéretet most arra akarjuk alkalmazni, mert nekünk úgy kívánkozik. De vajon mit ígért Isten a mostani időre? Arra ki emlékezik? Mert az emberi agy képes arra, hogy mindent összekever. És ha valaki nem tudja, nem emlékezik pontosan az isteni szóra, az megzavarható. Megemlékeztek a ti gonosz utaitokról. Hát mikor szoktunk? Egy éppen még rosszaságában lévő ember beláthatja, hogy nem volt jó. De milyen különös, amikor olyan elgondolkoztató, hogy adok nektek új szívet, új lelket, pont azután emlékezek az én gonosz utamról és cselekedeteimről, amelyek nem voltak jók, és megutálom magamat. Igen. De különös, hogy, és ez meddig tart ez a magam megutálása? Ez csak úgy jelképesen kérdezem. Vagy ott van Máté evangéliumának a hegyi beszédben lévő gondolat, amikor Jézus az imádságról beszél, hogy amikor, hogy az áldozat bemutatáshoz, amikor a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott is azt mondja, hogy megemlékezel. Miről? Megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, a másik leírásban pedig azt mondja, hogy megemlékezel arról, hogy neked panaszod van a te atyád fia ellen. Teljesen mindegy. Szóval menj el, békélj meg a te atyád fiáddal, és utána hozz fel a te áldozatodat. Itt is azt mondja, megemlékezel arról. Ne a formákhoz ragaszkodj, hanem hogyha te emlékedben lelkileg működik valami, ami az emlék területén dolgozik, akkor előbb arra hallgass, és azt cselekedd. És utána a formával fejezd ki. Mintha az Isten azt mondja, hogy nem én ragaszkodok a formákhoz, hanem téged a formák közötti cselekmények emlékeztetnek, akkor lelkileg vásd valóra azt, és ne a formákat vidd csak célig. És elhiteted magad, hogy a formákat teljesítetted, és rendben lesz. De ott van egy nagyon szép ígéret Ezékiel könyvében, ha már itt van a Bibliánk még nyitva, 18. fejezethez kicsit korábbra lapozok. A 21. 22. verset idézem, ami viszont jó leső, mert ez magának az isteni emlékezésnek a területét érinti. Ezékiel 18, 21, 22. vers. És ha gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne halljon, semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Amelyeket cselekedett, élni fog az ő igazságáért. De meg is fordítja, hogyha valaki az igaz útjáról tér le, és tesz hamisságot, azt mondja, az igazságáról nem lesz emlékezés. Pedig nem volt igaz, hogy az erkölcsi útvonal, az nem átlag, hanem az, hogy valamerre tartok. Rosszból indulok ki, és megyek jó felé, vagy jó voltam, de valamiért elindulok rossz felé. Nem az átlagot vonja, hogy hát éltél végül is 40 év gyülekezetbe járást, meg olyan magadat jó hívőnek tartottad, életed végén 5 évet elrontottál, hát végül is jó, ez még rendben lesz örök életnek. Nyilván tudjátok ez is, hogy ez nem így működik. De az emberi gondolkodásban ez néha megfordul, ez az egyenleg vonás. Aztán kívántunk már olyat, hogy tényleg az Isten vagy emberek ne emlékezzenek valamilyen rossz, hibás, gonosz tettünkre. Volt már ilyen igényünk, hogy de jó lenne ezt, felejtés, legyen felejtés, ne emlékezzen, ne tudjon róla, olyan jó lenne. Hát van ilyen ígéret. Ha a gonosztevő megtér, és minden hamisságát rendezni akarja, a hamisságáról emlékezés nem lesz. Ez isteni ígéret. Egyébként az emlékezésre, nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy még a 10 parancsolat is említést tesz. Hát a 4. parancsolat ezzel a szóval kezdődik. Megemlékezzél. Megemlékezzél. Hát ha erre nem volna lehetőségünk, akkor nyilván nem kapnánk ilyen 10 parancsolatban megfogalmazott szót, de egy picit ebből az emlékezésből kiindulva, nem a formákból, az emlékezésből kiindulva. Ha az Isten erre az emlékezésre utal, és erre appellál, erre épít, hogy ember, te képes vagy valamire, olyanra alkottalak, hogy képes vagy megemlékezni, hát megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek, aki a szombat ünneplésével valaha szóba állt, nem hiszem el, hogy ez senkinek nem jelentett problémát. Akinek nem jelentett problémát, ott más probléma van. Mert ez az egy terület olyan, amire az ellenség mindig akadályt fog gördíteni. Szoktam kérdezni, lehet, hogy itt is megtettem, már nem tudom, hogy mire utal ez, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mikor emlékezzek meg erről, hogy ez most mikorra szól? Hogy van ez? Hogy kell értenem, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt? 6 napon át munkálkodjál. Tehát akkor most elkezdem olvasni a szöveget, és elkezdek gondolkodni. Ha így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, és ezután mondja azt, hogy 6 napon át munkálkodjál, akkor mikor emlékezzek meg a szombatnapról, hogy megszenteljem azt? Mielőtt a 6 napi munkát elkezdeném. Mert ott van a mi nagy gondunk, hogy mi a 6 napi munkát mindig úgy csináljuk, hogy a 7. napi nyugalomra már semmink nem marad. Nem fogjuk megszentelni. Megállunk, de megszentelésre már nem marad. Figyelünk, figyelmünk, erőnk, képességünk, valami, egyszerűen kimerültünk. Tehát nem azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, és úgy végez minden dolgodat, hogy aztán essél be, és jól aludd ki magad szombatnapon. Mert hát, szóval egy rohanó ember így szokta, és megpróbáljuk ébren tartani magunkat, mert szoktam erre is készülni, hogy ha már a szombatnál egy picit megállok, hogy vajon mi a szombatot gyönyörűségnek hívjuk, vagy pedig eljövünk az imaházba. Mitől gyönyörűség, Ézsaiás könyv 58. fejezete szerint, mitől gyönyörűség a szombat? Attól, hogy megemlékezzek róla? Hát többől még nem. Az elindul egy gondolkodás, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, mert ha nem előre gondolkozol a 6 napi munkádról, akkor nem fogod tudni megszentelni a végén, a 7. napot. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. És figyeljük meg, hogyha az emlékezetünk fontos, akkor ez is egy kicsit komoly, de játékosan föltett kérdésem szokott lenni, hogy szoktunk-e szombaton főzni? Szoktunk-e szombaton vásárolni? Szoktunk-e szombaton bármi némű munkát végezni? Hát fizikailag nem, de az emlékezéseinkben, a gondolkodásunkban hányszor? És tudjuk jól, a hegyi beszédben Jézus olyan világosan beszélt, hogy megmondott a régieknek, hogy ne ölj. Ha pedig valaki a szívében haragszik, az már gyilkos. Én is azt mondhatnám, hogy olyan gyönyörűen elolvassuk, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. De amikor máshol jár a gondolatunk, hát ne csapjuk be magunkat. Akkor ahol a gondolatunk, ott vagyunk mi is. Az, hogy itt ülünk, lehet. És mitől válik, értetek már biztos, megéltetek már olyan helyzeteket, amire olyan szívesen, olyan gyönyörűséggel emlékeztek és gondoltok, és nyilván olyat is, amire valamiért nagyon nagy fáradtsággal és keserűséggel, és inkább nem akarok emlékezni. Tehát ismeri a lelkünk mind a jóleső emlékezést, és mind azt, amit úgy törölni szeretném. Mert egyszerűen megülte a lelkemet nagyon. Mindenkinek van ilyen is, és olyan is. De most én a pozitív területre, mikor gyönyörűség valakivel találkozni? Ismertek olyan embereket, akikkel alig várjátok. Ismertek olyanokat is, akikkel úgy könnyen elkerülöm. Mert valami működik bennem. Valami, ami vonz, vagy ami éppen riaszt. Én is teszek olyat, hogy mások elkerülnek. Mások is tesznek olyat, hogy én is szívesen elkerülöm. Van olyan helyzet, amikor alig várom, hogy már találkozzak. Mi hozza azt létre? Na most a szombat, amire ha azt mondja a 4. parancsot, hogy megemlékezzél, kiegészíti Ézsaiás könyve is, hogy ha a szombatot gyönyörűségnek hívod. Mitől? Az Úr szent és dicsőséges napjának. Attól válik a szombat gyönyörűségé, hogy olyannal kell találkozni, akivel vitázok? Vagy olyannal kell találkoznom, aki egy kicsit terhel? Vagy akivel nem értek egyet? Hát, a szombat mitől gyönyörűség? A szombatról Jézus mit mondott? Az embernek fia, a szombatnak is ura. Na most mi szombatot ünnepelünk, vagy a szombat urával kívánunk találkozni? És tudunk-e a szombat urával találkozni? Például én magam, gondolkoztam én is ezen már, hogy én magam, amikor bárkivel szombaton együtt vagyok, az én hozzáállásom, gondolkodásom, megnyilatkozásaim olyanná teszik azt, hogy a másik a szombat urával tud találkozni, hozzájárulok ehhez, vagy éppen leoltom ezt, és azt mondják, hogy hát, tudjátok milyen az, amikor a szombat után az ember úgy elkesedik, és azt mondja, hogy esetleg nem kívánkozom még egyszer. Mert, és tudom sorolni. De hát kötelező. Ha örök életet akarok, lenyelem, ott leszek, kibírom. Tehát hogy vívódik a lelkünk ezekben a helyzetekben? Mit hoz létre a szombat urával való találkozás? Tehát a Biblia részletezi tovább. Ha már megálltunk egy kicsit itt a szombat kérdésnél, Jeremiásnál is azt olvastuk, ha jól emlékszem, a 17. vagy 18. fejezetnél, hogy ne vigyünk ki a házainkból se terhet. Van terhünk? Kinek nincs? Nem, nincs olyan ember, akinek ma ne lenne terhe, hogy ó, én olyan tehermentesen élem az életemet. Az hazudik. Nincs teher nélküli ember. Ezen a földön mindenkinek van terhe, csak más. Meg máshol, meg másképp terhel. Az ellenség ezt könnyen összeugratásra tudja használni. Ezt nem kívánjuk megengedni. De azt mondja ott Jeremiásnál az Isten szava, maga az Isten az embert úgy kérleli, hogy házaitokból ne vigyetek ki terhet szombatnapon. Hát mit csináljak a terhemmel, ami napi szinten ott van? Ami odaül a gondolatomban, érzésvilágomat terheli, nyomja. Mit csináljak vele? Hát mit olvasunk az ígében a terhek kérdéséről? Mit? Van ilyen emlékezünk, hogy mit mondott a terhekről az Isten? Mit? Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Erre nem szokott gondot viselni. Vagy rátok szokott? Vagy másokra? Másokra biztos, de rám nem. Tehát vívódik az ember, tehát az érzéseink így fölkavarodnak, megpróbálom egy kicsit kimondani, ahogy átszaladnak rajtunk. Ugye ezért szoktunk ilyenkor mosolyogni, mert talán sikerül valamelyes kimondani ezt, hogy igen, átfut. De azt mondja az Isten, hogy ne vigyük ki a házunkba, akkor mit vigyünk? Vigyázzatok a ti lelketekre, hogy ne hordjatok terhet szombatnapon. Akkor mit csináljak? Hát tegyem le, de hova? Minden gondotokat őre áll. Mikor? Még otthon. Ne hozzam el ide. Na de ha megkérdezik, hogy hogy vagy, és mi van a terheddel? Ez hogy működik? Milyen gyakorlat születne ebből? Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mit mond Ezékiel könyve? Hogyha én megszentelem, akkor Ezékiel könyve 20. fejezetében milyen ígéret zajlik? Mi fog történni? Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Akkor most ő szentel meg, vagy én szentelem meg? Vagy kölcsönös és mind a kettő? Az ember elkezd gondolkodni, összerakom az igéket, mert az igékre emlékezek. És a Szentlélek mit tud? Az emlékezetemben összekapcsolni az összekapcsolandó igéket. Ha megengedem neki. Hogy ne kapcsoljam esetleg rosszul össze, ne erőltessek bele, ami nem beleerültetendő. Különös ez tehát, hogy az erkölcsi kérdéseknél, pont a gyakorlati területen a legnagyobb szó, illetve a leghangsúlyosabb szó a megemlékezés. És még mire emlékezzünk meg? Mert arra, hogy 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami abban van, és 7. napon megnyugodott, megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ezt hordjuk az emlékünkben. És ha valaki valamit az emlékében hord, abból létezik olyan, hogy nem születik gyakorlat? Ha jól hordom az emlékemben, akkor az, mondja, Krisztus maga mondja, hogy eszetekbe juttatja azokat, amit mondtam néktek. A Szentlélek eszetekbe juttatja. És a Szentlélek majd engem dicsőít. Nem kerüli ki Krisztust. Tovább lehet ezt gondolni, de néhány történetben még pillantsunk bele, ahol hangsúlyt kap az emlékezés a Biblián belül. Például János evangélium a 2. fejezeténél János evangélium második fejezeténél, a 17. versben olvasunk egy ilyen kifejezést. Tehát János evangélium második fejezet 17. verse. Megemlékeztek pedig, ugye ez a szó itt van, megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Most én így hangsúlyoztam. Tehát miről emlékeztek meg a tanítványok? Jézusnak bizonyos, és ez a kérdésem, hogy mi volt az a bizonyos magatartása, amire a tanítványok így emlékeztek, az én házamhoz való féltő szeretet, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mit láttak a tanítványok, amikor ez jutott eszükbe, az emlékezet így működött? Mi volt az? Ostort von, a kufárokat kiűzi, asztalokat felborigatja, és azt mondja, hogy hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek latrok barlangjává az én házamat. És ez a jelenet nem egy dühött Krisztusra való emlékezés, hanem az atyám házához való féltő szeretet jutott eszükbe. Tehát Jézusnak a magatartásában mi volt az az arc kifejezésében, a szavának esetleg a hanglejtésével, annak a módjában, ahogy ezt végrehajtotta. Mert hogyha, már bocsánat, filmrendezésre bíznánk ezt, hogy itt van egy jelenet, ezt a szöveget így, filmrendezőként különböző módon lehetne feldolgozni. És lehetne egy ilyen ideges, arrogáns, háborús Krisztus képet is alkotni, aki aztán, mint egy kommandós, kiűz mindenkit. És meg lehet alkotni úgy is ezt, hogy semmiféle erőszak, semmiféle durva incidens nincs benne, hanem ahogy a tanítványok nézik a jelenetet, már bocsánat, egy filmet, és azt mondják, hogy az atyád házához való féltő szeretet. Ez jutott eszükbe. Ez is egy különös az emlékezés. Tehát mire emlékezteti őket Krisztus magatartása, és mire emlékeznek ők maguk? Tehát mi magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy amikor látva bármi némű dolgunkat, az emberek valamire emlékezzenek. Mindig másképp szoktunk emlékezni. Ezt tudjátok, még viccet is faragtak már az emberek ebből, hogy ugyanazt látva mennyire más-más kiértékelés van az emberek lelkében, fejében. Az emlékezés különös terület. Hogy az agyműködésnek ez a területe hogy működik, az egy külön tudománytárgy lehetne. Megyek tovább. Lukács evangélium a 22. fejezet 61. verse. Lukács evangélium a 22. fejezet. 61. verse. És amikor ugye Krisztust kihallgatják a főpapnál, Lukács 22.61, és már Péter túl van a tagadáson, akkor Jézus hátrafordul, és tekintett Péterre. Pici mozzanat. Tehát ennyi, hogy Jézus az őt kihallgatókból kinéz, hátrafordul, és Péterre tekint. Képzeljék el ezt a jelenetet. És Péter túl van a tagadáson. És megemlékezett Péter az Úr szaváról. Egy tekintetből. Milyen különös, nem? Egy tekintetből. Megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint neki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kiment Péter keservesen sírt. Tehát itt utálta meg magát Péter, ahogy olvastuk ugye Ezékiel könyvében. Itt megutálta magát Péter. Ezért sírt keservesen. Nem volt rossz ez az emlékezés így. És Jézusnak mi lehetett a tekintetébe, hogy Péternek az jutott eszébe, amit itt olvasunk? Vagy Lukács evangéliumánál maradva, nem is megyek már máshova, hogy az idővel is jól gazdálkodjak. Lukács evangélium a 23. fejezeténél, csak egyet tovább lapozok a 42. vershez. Ott viszont, tudjátok, a lator, amikor a kereszten odafordul Krisztushoz, akkor mi az, amit elsőképpen mond? Emlékezzél meg. Nem különös az emlékezés szó? Hogy egy rossz ember, akinek a lelkében dolgozik valami, és mindenki elmarasztalja, azt mondja, hogy méltó, tehát nem tiltakozom, a halálos ítélet jogos. De ahogy átfordul a lelkében, átértékelődik minden, és már nincs ideje mindent leírni, kidolgozni, meg teológizálni, nincs ideje, hanem egyszerűen azt kéri, hogy emlékezzél. Honnan tudja, hogy akit mellette megfeszítenek, számára az emlékezés az az én örök életem? Hát honnan fogja Krisztus tudni föltámasztani az embereket? Hát az ő emlékezése milyen? Emlékszek rád. Jaj, rád is emlékszem. Krisztusnak az emlékezése nem ennyi, hanem aki az erkölcsi elrendezésünknek minden ízét pontosan úgy tudja, hogy legyen emlékezés, mert a tiszta halálban nem maradhat. Ugye olvassuk, hogy a hétköznapi mondás, már ezt mondtam közöttetek, hogy a hétköznapi mondás úgy terjedt el, hogy holtbiztos. Ugye ezt játékosan kiszoktam javítani, ahol tehetem persze, nem mindig tehetem, hogy a halál nem biztos. Kicsit kizökkentem ugye a mondásból az embereket, hogy. Tehát ha a helyzet hozza, akkor lehet, hogy az élet biztosabb. Mert a Biblia azt mondja, hogy mert lehetetlen a halálnak őt fogva tartania. Krisztust. Kit? Kit lehetetlen a halálnak fogva tartania? Az, aki bűnt nem ismert. Vagy akinek a bűne elfeledtetett. És eltöröltetett. És akinek a bűneiről emlékezés nincsen. Annak az embernek nem maradhat az emléke úgy, hogy halott marad. Az Isten megőrzi, emlékében hordja, és ez a föltámasztás alapja, hogy az Istennek tökéletes az emlékezete. Kristálytiszta és hibátlan és tökéletes. Akárhány milliárdon lennénk. Az Isten emlékezése az egy fantasztikus dolog, amiről nem tudunk eleget beszélni, vagy rácsodálkozni. De hát ki akar és ki mer ilyet kérni Krisztustól? De ez egy szép ígéret, amit ezután mond Krisztus, hogy velem leszel a paradicsomban. Emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodba. Olyan pontosan kéri. És még végül itt Lukács evangéliumából a 24. fejezet 6. versét is hadd említsem. Amikor Krisztus föltámad, és ugye keresik Krisztust az asszonyok, és azt mondja az angyal, nincs itt, hanem föltámadt. Emlékezzetek rá, mit beszélt nektek, még amikor Galileában volt. Tehát ott is azt mondja, emlékezzetek rá. Miért keresitek a holtak között az élőt? Emlékezzetek. Tehát, hogy az emlékeket miért hozza elő az angyal? Nem csak láttatni akarja a csodát, hogy jaj, de jó, nem az élményig megy, hanem azt mondja, emlékezz. Ő erről beszélt, amit te most látsz. Semmit nem cselekszik az Isten, ami előbb meg nem jelenti az ő titkát a szolgáinak, a profétáknak, és azáltal nekünk. De a mi emlékünk mire? Mire tapad? A híradásokra, vagy az Isten szavára? És ha mi itt valamit látunk a Földön, akkor az igéből mi jut eszünkbe? Hogy most azt teljesedik, hogy, vagy azt teljesedik, hogy? És teljesen ellentétesként értékeljük esetleg. Jelenések könyvében még zárásképpen a 7 levélből 2 helyen olvashatunk egyébként az emlékezésről, és még majd zárásképpen egyetlen egyikét olvasok, egy nagyon szép összefoglalót. Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében találjuk csak. Érdemes ezeket is tovább gondolni, mert ezt nem áll módomban már most idő miatt is befejezni. Ez egy külön sorozat, más sorozat témája lenne. Azt mondja, hogy 2. fejezet, jelenések 2. fejezet 5. verse, hogy az efézusi, az első gyülekezeti levél. Amikor a hanyatlás, a hívők életének hanyatlása elindul, Mi az első gondolata? Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Tehát ott is az emlékezet. A jó emlékezet. Hogy azt olvasom a harmadik fejezet, harmadik versében, hogy a reformáció utáni, a protestantizmus koráról szóló résznél, megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. Már mit? Az igét. Amikor személyes kutatás, például egy Luther Márton, nem mástól hallotta az igét, hanem pont a mástól torzvallást tapasztalva járt utána, hogy nincs valami irgalmasabb Isten. Hát ilyen kegyetlen ez az élet, a vallásos élet? Nincs valami jóságosabb Isten, aki megtérésre tud indítani? És megtalálta, és erre emlékeztető, hogy ti már csak vallásoskodtok a protestantizmuson belül, de emlékezzél meg, hogy hogyan vetted és hallottad. Tehát mire emlékezteti? A Efézusinál is, és itt is. És befejezésül Krónika első könyve, 16. fejezet, 15. versével zárnám. Krónika első könyve, 16. fejezet, 15. versével zárnám. Egyébként ez egy nagyon érdekes rész itt Krónika könyvéből, mert tulajdonképpen a 105. Zsoltárból vett gondolatok ezek. És azért érdekes ez, igen, majd utána nézzétek meg ti magatok, ha érdekel benneteket, hogy mi a különbség a most olvasott és a 105. Zsoltárban felolvasott igei párhuzam között. Én a 105. Zsoltárt most már nem olvasom el, de ha van kíváncsiság bennetek, lapozzátok föl, hasonlítsátok össze az emlékezést itt. Tehát itt Krónika első könyve 16. fejezet 15. versét olvasom. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, amelyet parancsolt 1000 nemzetségig. Én kívánom ezt, hogy emlékezzünk meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről. Amen. Amen.